Dr. Martin Lloyd-Jones prédikációja. A keresztény és az üldöztetés. Tanulmányok a hegyi beszédről, 12. fejezet. Alapige: boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Máté 5.10. A 10. versben az utolsó boldogmondáshoz érkeztünk. Szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Általában egyetértés van afelől, hogy a 11. és 12. vers egyféle végső kidolgozása vagy összefoglalása a boldogmondásoknak. Az elmondottság és üzenet alkalmazása ez sajátos módon a tanítványokra. Más szóval, Urunk a 10. vers végén befejezte a keresztény ember általános portréját, jellemzését, és aztán az utolsó kijelentést különlegesen a tanítványokra alkalmazza. Első látásra úgy tűnik, hogy a boldogmondás különbözik az összes többitől, abban, hogy nem egy megszokott jellemzést ad a keresztényről, hanem egy jelentést tesz arról, hogy mi lesz a valószínű következménye az előbbieknek, vagyis amiért a keresztény az, aminek láttuk őt lenni. De végső soron mégsem különálló ez a többitől, mert ez is egy jelentés és jellemzés a keresztényről. Üldözik, mivel egy sajátos személytípus, és mivel bizonyos módon viselkedik. A legjobban tehát úgy fejezhetnénk ki, hogy míg a többi boldogmondás közvetlen jellemzést képezett, ez egy közvetett jellemzést ad. Ez történik veletek, mivel keresztények vagytok, mondja Krisztus. Nos, érdekes megjegyezni, hogy a különös boldogmondás közvetlenül a békesség teremtők említése után következik. Bizonyos értelemben a keresztényt azért üldözik, mert békességet munkál. Micsoda mély belátást és értelmet nyújt az nekünk a keresztény élet természetéről és jelleméről. Nem találtok még egy ehhez hasonló helyet a Szentírásban, ahol a bűnről és a világról szóló bibliai tanítások ilyen tökéletesen és pontosan lennének lefektetve, mint épp itt, e két boldogmondásban. Boldogok a békességre igyekezők, és boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Ha keresztény ember békességteremtő, ez fog történni vele. Egy másik, előzetes, figyelemre méltó pont az, hogy a boldogmondáshoz csatolt ígéret azonos az első boldogmondással társított ígérettel, mert övék a mennyek országa. Ez, ha úgy tetszik, egy további bizonyítéka annak a ténynek, hogy ez az utolsó boldogmondás. A mennyek országával kezditek, és a mennyek országával fejezitek be. Természetesen nem arról van szó, hogy a különféle áldások, melyek a többi boldogmondásokhoz lettek csatolva, nem tartoznak azokra is, akiké a mennyek országa, és hogy ők nem nyernének áldásokat. Mindannyian áldások részesei. De Urunk ezzel a sajátos ígérettel kezdte és végezte azért, hogy megértesse hallgatóival, hogy a legfontosabb dolog a mennyek országához való tartozás. Amint láttuk, a zsidóknak téves felfogásuk volt ez országról. De én nem ilyen országról beszélek, mondja lényegében Urunk. A fontos tényező, hogy tisztán lássátok országom jellegét, és tudjátok, miként lehettek annak polgárai. Tehát ezzel kezdi és ezzel fejezi be a boldogmondásokat. Mindezen sajátos áldások felett, melyeket nyerünk, és amelyekre szükségünk van, és egyre teljesebben kell bírjuk őket, mindezeket felülmúlóan a nagy dolog és a legnagyobb áldás az, hogy mi a mennyek országának a polgárai vagyunk, és ehhez a lelki országhoz, birodalomhoz tartozunk. Itt ismét úgy gondolom, joggal állíthatjuk, hogy a lehető legkomolyabb, szív mélyére ható vizsgateszt előtt állunk, amivel csak valaha szembesültünk. Senki se képzelje, hogy ez a boldogmondás csak amolyan függelik a többinek. A maga módján épp oly meghatározó leírás ez, mint bármely előző, még ha közvetett módon történik is. és mélyen megvizsgálja a szívünket. Boldogok, akik háborúságot, üldöztetést szenvednek az igazságért. Micsoda bámulatos, meghökkentő és váratlan kijelentés! Jegyezzétek meg, hogy ez épp olyan részt képez a keresztény megrajzolásában, mint a tiszta szívűség, vagy békességre igyekezés, vagy épp az irgalmasság. Valóban, ez egyik tulajdonsága a kereszténynek, és ezt hangsúlyozni szeretném. És ezért a legmélyebbre ható teszt ez, amivel csak szembesülhetünk. Mindezek a boldogmondások már is mélyen kérdőre vonták a szívünket, de bizonyos módon ez még szívbemarkolóbb tesztet képez, mint a többiek. De hadd siessek hozzáfűzni, hogy talán egy boldogmondásnál sem kell annyira gondosan vigyáznunk, egy boldogmondás sincs kitéve annyira a helytelen értelmezésnek és félreértésnek, mint ez. Ez az, amit leggyakrabban félremagyaráznak és rosszul alkalmaznak. Ezért nagy körültekintéssel és vigyázással kell megközelítenünk. Életbe vágó állítás ez, és lényeges, szerves részét képezi az egész új szövetségi tanításnak. Rátaláltok az evangéliumokban végig, s a levelekben is. Valóban kijelenthetjük, hogy a Biblia legnagyobb üzeneteihez tartozik, és magán hordozza elkerülhetetlen következményét. Úgy látom, hogy a legfontosabb dolog ezt a kifejezést hangsúlyozni, az igazságért. Nem csak azt mondja, boldogok, akiket üldöznek, hanem boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Nos, biztosra veszem, nem szükség sok időt vesztegetnem annak erősítésére, hogy milyen releváns állítás ez a keresztények számára minden országban, ebben a jelen pillanatban. Sokkal több keresztény üldözés van ma a világon, mondta valaki, mint volt a kereszténység első százada óta mindeddig. És úgy hiszem, alapos tények igazolják ez állítást. Voltak kemény üldözési időszakok az egyház hosszú történelmének különböző korszakaiban, de ezek általában többé-kevésbé helyhez kötöttek voltak. Most azonban az üldözés kiterjedt az egész világra. Vannak keresztények, akik ténylegesen keserves üldözést szenvednek számos országban e jelenkorban, és erős okunk van azt mondani, hogy valószínűleg ez lehet a ti életetek és az én életem legfőbb igeverse. Számos jel mutat arra, hogy az egyház valóban nem soká szembesülni fog azzal a tüzes megpróbáltatással, melyről Péter apostol írt és tanított. Természetesen ő elsősorban arra gondolt, ami az ő korában volt bekövetkező. De nagyon könnyen megtörténhet, hogy mi ebben az országban, mely látszólag biztonságban és kényelemben él, megismerhetünk s megtapasztalhatunk valamit a nyomorúság és üldöztetés tüzes próbatételéből és kemencéjéből. Legyünk hát józanok, és értsük meg ezt az igeverset, és pontosan tudjuk meg, mi az, amit mond. Ennek érdekében kezdjük néhány negatív állítással. Nem azt mondja, boldogok, akiket azért üldöznek, mert kifogásolhatók és különcködők. Nem azt mondja, boldogok, akik nehéz sorsra jutnak keresztény életükben, mivel igen nehéz természetűek. Nem azt mondja, boldogok, akiket, mint keresztényeket üldöznek, amiért komolyan hiányzik náluk a bölcsesség, s valójában ostobák is esztelenek abban, amit ők bizonyságtételnek tartanak. Nem erről van szó. Nem szükség ezt részleteznem, de tény, sokszor látunk olyan keresztényeket, akik enyhe üldöztetést szenvednek pusztán ostobaságukért. Valamiért, ami vagy bennük található, vagy amit esztelenül tesznek. De az ígéret nem áll az ilyen emberekre. Az ígéret azoknak szól, akik az igazságért szenvednek. Legyünk nagyon tisztában ezzel. Vég nélküli szenvedést vonhatunk magunkra, olyan nehézségeket szerezhetünk magunknak, melyek teljesen szükségtelenek, csak azért, mert ostoba módon tanúskodunk és teszünk bizonyságot. Vagy mert önigazult lelkülettel szó szerint lehívjuk az üldözést a saját fejünkre. Sokszor olyan bölcstelenek vagyunk ezekben a dolgokban. Olyan nehezen értjük meg a különbséget az előítélet és alapelv között. És olyan nehézfejűek vagyunk felfogni, hogy mi a különbség idegesítőnek lenni természetes értelemben, sajátos megnyilvánulásunk és vérmérsékletünk miatt, és botrányt okozni azzal, hogy a krisztusi igazság követei vagyunk. Hadd mondjak egy másik negatívumot. Nem azt halljuk, hogy boldogok, akiket üldöznek azért, mert fanatikusak. Nem is azt mondja, boldogok, akiket üldöznek túlbuzgóságukért. A fanatizmus üldöztetéshez vezethet, de az új szövetség sehol sem ajánlja a fanatizmust. Oly sok kísértés van, mely a lelki és keresztény életben megkörnyékez bennünket. Vannak emberek, akik épp itt, az istentiszteleten úgy hiszik, hogy ámenjüket egy különleges módon kell mondják, és azt gyakran kell hangoztatniuk. Azt gondolva, hogy az lelkiségük elengedhetetlen jele, olykor terhesnek és zavarónak teszik magukat mások számára, és így bajt vonnak a fejükre. Ezt nem ajánlja a Szentírás. Ez hamis istentiszteleti képzet. A fanatizmus szelleme gyakran szintén súlyos nehézségekbe vezetett némelyeket. Emlékszem egy szegény férfira, aki vakbuzgóságával nem csak magára vont szenvedést, hanem úgy szintén feleségére is. Túlságosan buzgó volt, és nem számolt az Úr Jézus adta utasításokkal és parancsokkal, csak azért, mert szerfelett akart bizonyságot tenni. Vigyázzunk tehát, hogy szükségtelen szenvedést ne vonjunk magunkra. Bölcsekkel legyünk, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Isten őrizzen, hogy valamelyikünk szenvedjen azért, mert nem vette ezt komolyan. Más szóval nem azt mondja Urunk, hogy boldogok, akiket üldöznek, amiért valami rosszat tesznek, vagy mert ők maguk rosszak valamilyen értelemben. Emlékeztek, hogyan fejezi ezt ki Péter az ő bölcsességével? Senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Figyeljük meg jól, hogy egy kategóriába sorolja itt a gyilkosokkal, tolvajokkal és gonosztevőkkel a más dolgába avatkozókat is. Lásd 1 Péter 4.15. Hadd adjak még hozzá mindezekhez egy másfajta negatívumot. Ez az ige bizonyosan nem azt jelenti, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek egy ügyért. Ez igen megtévesztő, és igen vigyáznunk kell. Azt mondom, hogy különbség van az igazságért üldözve lenni, vagy egy bizonyos ügyért üldöztetni. Tudom, hogy a kettő gyakran egyé válhat, és sokan a nagy mártírok és hitvallók közül egy azon időben szenvedtek az igazságért és egy ügyért. De ebből semmiképp sem következik, hogy a kettő mindig ugyanaz. Nos, úgy vélem, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, amit szem előtt kell tartanunk manapság. Úgy hiszem, hogy az utóbbi 20 évben voltak emberek, egyesek közülük nagyon jól közismertek, akik szenvedtek, akiket börtönbe és koncentrációs táborokba vetettek a vallásért. De nem a jézusi értelemben vett igazságért szenvedtek. Gondosan őrködnünk kell a különbségtétel felett. Mindig fennáll-e veszély, hogy mártír lelkületet fejlesszünk ki magunkban. Vannak emberek, akik úgy látszik óhajtoznak a mártírságra, szinte szándékosan keresik azt. Nem erről beszél itt Urunk. Úgy szintén meg kell értenünk, hogy ez nem jelenti azt sem, hogy vallási, politikai okokból szenvedünk. Nos, talán meglepődtök, de az egyszerű igazságot mondom, hogy a náci Németországban voltak keresztények, akik nem csak készek voltak gyakorlatban megélni a keresztény hitet, hanem akik prédikálták is azt nyilvánosan a szabadban, és mégsem zaklatták őket. De tudunk bizonyos más személyekről, akiket börtönbe és koncentrációs táborokba vetettek, és gondosan meg kell vizsgálnunk, miért történt ez velük. És úgy gondolom, ha megvonjátok a különbséget, látni fogjátok, hogy általában valami politikai ok miatt történt ez. Nem szükség hangsúlyoznom, hogy én itt nem a hitlerizmust mentegetem, hanem a döntő megkülönböztetésre próbálom felhívni minden egyes keresztény figyelmét. Ha ti meg én elkezdjük összevegyíteni vallásunkat a politikával, úgy nem kell meglepődnünk, ha üldöztetést kapunk. De úgy hiszem, ez nem lesz szükségszerűen az igazságért való szenvedés. Ez valami igen sajátos és különleges dolog, és az egyik óriási veszély, mely bennünket fenyeget manapság ez, hogy nem teszünk különbséget a kettő között. Vannak keresztények Kínában és Európában, e jelen korban, akiknek épp ez a legégetőbb problémájuk. Az igazságért szállnak-e síkra, vagy pedig egy ügyért? Végül is nekik is van politikai szemléletük és meggyőződésük. Polgárai annak a bizonyos országnak. Nem azt mondom, hogy egy embernek nem szabad kiállni a politikai elveiért. Egyszerűen csak arra hívom fel a figyelmeteket, hogy a boldogmondáshoz csatolt ígéret nem arra vonatkozik. Ha a politikai elvekért való szenvedést választod, menj és tégy aszerint. De ne nehezd te Istenre, ha úgy találod, hogy ez a boldogmondás és ez az ígéret nem igazolódik a te életedben. Ez a boldogmondás és ez az ígéret speciálisan csak az igazságért való szenvedésre vonatkozik. Isten adjon kegyelmet, bölcsességet és értelmet nekünk, hogy lássuk tisztán a különbséget politikai elfogultságaink és lelki alapelveink között. Sok zűrzavar létezik-e mai korban e tekintetben. Sok beszéd és előadás, mely látszólag kereszténynek tűnik, és melyről azt mondják, hogy igenis keresztjén, mely elítéle világban végbe menő bizonyos dolgokat, úgy hiszem nem egyéb, mint politikai előítéleteknek a kifejtése. Az a vágyam, hogy mi mind megszabaduljunk az írásnak ezen komolyan szomorú félremagyarázásától, ami számos hiába való és szükségtelen szenvedéshez vezethet. Egy másik nagy probléma ebben a korban, fontos, hogy a tiszta keresztény hitet olyanok hirdessék, akik bizonyos politikai és szociális látásmódokon felül és kívül állnak. Mert ezek örökre különálló dolgok, és sohasem léphetnek figyre egymással. Hadd illusztráljam ezt. A keresztény hit, mint olyan, nem kommunista ellenes. És remélem, hogy közülünk senki sem lesz annyira balga és tudatlan, hogy engedje, hogy a római katolikus egyház vagy valami más érdek megtévesszen és félrevezessen bennünket. Nekünk törődnünk kell a kommunisták lelkével és az ő üdvösségükkel, éppen úgy, mint ahogyan törődnünk kell bármely más emberrel. De ha egyszer azt a benyomást keltjük bennük, hogy a kereszténység nem egyéb, mint antikommunizmus, úgy már is bezártuk az ajtókat velük szemben, és szinte mi akadályozzuk meg őket abban, hogy hallgassák az üdvösség evangéliumáról szóló fő üzenetünket. Vigyáznunk kell hát nagyon gondosan, hogy mi, keresztények, az írás szavait úgy vegyük, ahogyan azok valóban szólnak. Gyertek, lássunk még egy utolsó negatívumot. Ez a boldogmondás még csak azt sem mondja, boldogok, akiket azért üldöznek, mert jók, mert nemesek és önfeláldozók. Természetesen itt ismét egy másik igen lényeges és egyesek számára igen körmönfont megkülönböztetés rejlik. E boldogmondás nem azt mondja, hogy áldottak vagyunk, ha szenvedünk, amiért jók és nemes lelkűek vagyunk. Azon nagyszerű oknál fogva, mert valószínűleg nem fognak üldözni benneteket a jóságotokért. Igen, kétlem azt is, hogy valaha üldöztetésben lenne részetek nemes lelkűségetek miatt. Tények bizonyítják, hogy a világ általában dicséri és csodálja, sőt szereti a jókat és nemeseket. És csak az igazakat üldözi. Vannak emberek, akik nagy áldozatokat hoztak, akik feladták karrierjüket, jövőjüket és egészségüket, és akik olykor még az életüket is halálba adták, és a világ hősökként tekintett rájuk és dicsérte őket. Úgyhogy rögtön sejthetjük, hogy ez nem az igazi igazság. Vannak bizonyos emberek manapság, akiket nagy keresztényekként magasztal a világ, egyszerűen azért, mert ilyen áldozatokat hoztak. Ez úgy hiszem egyből kérdőjelet kell támaszon bennünk, hogy Vajon valóban a keresztény hitet gyakorolják-e? Vagy valami mást? Talán csak egy általános, nemes lelkület vezeti őket? Mit tanít hát ez a boldogmondás? Hadd fejezzem ki a következőképpen. Igaznak lenni, igazságot gyakorolni valójában annyit jelent, mint az Úr Jézus Krisztushoz hasonlítani. Tehát azok a boldogok, akiket azért üldöznek, mert hozzá hasonlítanak. És ami több, akik hozzá hasonlítanak, azokat mindig üldözni fogják. Hadd tárjam fel ezt nektek mindenekelőtt a Biblia tanításából. Hallgassátok, miképpen fejezi ezt ki maga az Úr. Ha gyűlölt titeket a világ, mondja, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Ha e világból valók volnátok, e világ szeretné azt, ami az övé. De mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket magamnak e világból, azért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek meg a beszédekről, amelyeket mondtam nektek, nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. János evangéliuma, 15. rész, 18-20-ig terjedő versek. Itt nincs minősítési különbségtétel. Ez egy határozott megállapítás, mely minden keresztényre vonatkozik. Most hallgassátok meg, hogy az ő szolgája, Pál, miként állítja ugyanezt. Ezt írja Timóteusnak, aki nem értette a tanítást, és ezért nem volt boldog az üldözés miatt. Mindazok is, mondja, mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. 2 Timóteus 3.12. Ez ismét egy kategórikus, semmilyen kivételt nem tűrő megállapítás. Ezért mondtam az elején, hogy olykor úgy érzem, ez a boldogmondás minden boldogmondások közt a legmélyebben megvizsgál és megmér bennünket. Szenvedsz-e az igazságért? Ez tehát a tanítás lényege. Most nézzük, miként mutatkozik ez meg végig a Biblián. Például, Ábelt üldözte a testvérem Kain. Mózes keservesen üldöztetett. Nézitek Dávidot, miként üldözte őt Saul, s azokat a retetes üldöztetéseket, amelyeket Illésnek és Jeremiásnak kellett elszenvednie. Emlékeztek Dániel történetére, hogy hogyan üldözték. Vannak kimagaslóan igaz emberek az Ószövetségben is, közülük mindegyik kivétel nélkül igazolja a bibliai tanítást. Üldözve voltak, nem azért, mert nehéz természetűek vagy túlbuzgók voltak, hanem egyszerűen azért, mert igazak voltak. És az Új Szövetségben ugyanezt találjátok. Gondoljatok az apostolokra, milyen üldöztetéseket kellett átszenvedniük. Úgy hiszem, egy ember sem szenvedett annyit, mint Pál apostol, noha kedves, szelíd és igaz ember volt. Olvassátok el a szenvedéséről szóló alkalmi leírásokat. Nem meglepő hát, hogy azt mondja, hogy akik csak kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Ő személyesen ismerte és tapasztalta ezt. De természetesen a legnagyobb példa ebben is maga a mi Urunk. Itt van előttünk, ő teljes, abszolút tökéletességében, gyöngétségében és szelídségében, akiről méltán el lehetett mondani, hogy a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Soha senki sem volt oly gyöngéd és kedves, mint ő. De nézzétek, mi történt vele, s hogy bánt vele a világ. Olvassátok el úgy szintén a keletin egyház hosszú történelmét, és úgy fogjátok találni, hogy ez az állítás vég nélkül beigazolódott. Olvassátok a mártírok életét, Husz Jánost, a puritánokat, vagy a reformátorokat. Olvassatok aztán róla az újabb korból is, s figyeljétek meg, milyen üldöztetéseket szenvedtek el az evangéliumi ébredés vezéregyéniségei a 18. században. Kevés ember ismerte úgy az igazságért való szenvedést, mint Hudson Taylor, aki ebben a században halt meg. Ő jól tudta, mit jelent olykor keserves szenvedéseket kiállni. Mindezek e boldogmondás állítását igazolják. Kik üldözik az igazakat? Amint végigmentek a Szentíráson, és amint az egyház történelmet tanulmányozzátok, látni fogjátok, hogy az üldözés nem korlátozódik a világra. Rettenetes üldöztetéseket kellett elszenvedniük Isten embereinek az egyház részéről, és a vallásos emberek részéről, gyakran a névleges keresztényektől. Nézzétek a mi Urunkat, magát! Kik voltak fő üldözői? A farizeusok és az írástudók és a törvény tanítói. Az első keresztényeket úgy szintén leghevesebben a zsidók üldözték. Aztán olvassátok az egyház történelmet, és figyeljétek meg benne, hogy a római katolikus egyház miként üldözte azon férfiakat a középkorban, akik meglátták a tiszta igazságot, és törekedtek azt csendben megélni. Hogyan üldözték őket a néblegesen vallásosak? Aztán nézzétek meg a puritán atyákat. Látjátok, ez a Biblia tanítása, és az egyház történelem ténylegesen igazolja, hogy az üldözés jöhet nem csak kívülről, hanem belülről is. Vannak úgynevezett keresztény képzetek, melyek távol esnek az új szövetségtől, melyeket sokan erősen tartanak, és ezek indítják őket arra, hogy üldözzék azokat, akik őszintén és igazán próbálják követni az Úr Jézus Krisztust a keskeny úton. Találkozni fogtok ezzel személyes tapasztalatotokban is. Gyakran hallottam már megtért emberektől, hogy több ellenállással szembesültek állítólagos keresztények részéről, mint a kívülálló világi emberektől, akik sokszor örülnek, ha látják, hogy megváltoztak, és kívánják megtudni a változásokat. A formális kereszténység gyakran legnagyobb ellensége a tiszta hitnek. De hadd tegyek fel egy másik kérdést. Miért üldözik eként az igazakat? És különösképpen miért, hogy az igazakat üldözik, és nem inkább a jókat és nemeseket? A válasz úgy gondolom nagyon egyszerű. A jókat és nemeseket igen ritkán üldözik, mert mindannyian úgy érezzük, hogy ők olyanok, mint mi vagyunk, legjobb minőségünkben. Úgy gondoljuk, én is képes vagyok erre, ha ráadom magamat. És csodáljuk őket, mert ezzel bizonyos módon önmagunkat méltatjuk. De az igazakat azért üldözik, mert ők másak, különböznek. Ezért üldözték a farizeusok és írástudók a mi Urunkat. Nem azért, mert ő jó volt, hanem azért, mert más volt, mint ők. Volt benne valami, ami elítélte őket. Jelenlétében érezték, hogy minden igazságosságuk hitvány és üres. Ezt nem szerették érezni. Az igaz ember lehet semmit sem mond, nem ítél el bennünket szavakkal, de épp amiért az, aki lényegében elítél bennünket. Boldogtalannak érezzük magunkat, semmivé zsugorodunk. Ezért gyűlöljük őket, és igyekszünk hibát találni bennük. Ó, tudod, mondják az emberek, én is keresztény vagyok, de amit ezt tesz, túl sok, túlzásba viszi a dolgot. Ez volt a magyarázatja a Dániel üldözésének. Minden szenvedés azért érte, mert igaz volt. Nem csinált ebből látványosságot, hanem csendesen élte az igazságot, a maga módján. De azt mondták róla a kollégái, ez az ember elítél minket azzal, amit tesz. Meg kell fogjuk valamiben. Mindig ez a probléma. És ez volt a magyarázata a szenvedésnek, ami Urunk esetében is. A farizeusok és mások gyűlölték őt egyszerűen tökéletes, teljes szentségéért, igazságosságáért, igaz voltáért. És ez az, ami miatt az említett Hudson Taylorhoz hasonló gyöngéd, szerető, szeretetre méltó emberek is olykor keserves, rettenetes üldöztetéseket szenvednek kereszténynek látszó személyektől. Végezetül mindezekből nyilván levonthatunk néhány következtetést, vagy tanulságot. Először sokat mond ez nekünk az Úr Jézus Krisztus személye felől alkotott felfogásunkról. Ha róla alkotott képzetünk olyan, hogy őt csodálhatják és jelenezhetik a nem keresztjének, úgy rossz látásunk van felőle. Jézus Krisztus olyan hatást gyakorolt kortársaira, hogy sokan köveket ragadtak, hogy megkövezzék őt. Gyűlölték. és végül egy gyilkost engedtek szabadon helyette, sőt halálra adták. Ilyen hatással van Jézus Krisztus mindig a világra. De látjátok, vannak más vélemények is felőle. Vannak világi emberek, akik azt mondják, hogy ők csodálják Jézus Krisztust. De ez csak azért van, mert sohasem látták őt. Ha látták volna, úgy gyűlölnék őt, mint kortársai tették. Ő nem változott, és az ember sem változott. Legyen hát gondunk rá, hogy Krisztusról alkotott látásunk olyan legyen, hogy a természeti ember képtelen legyen könnyedén csodálni és éljenezni azt. És ez a második következtetéshez vezet. Ez a boldogmondás mérlegre teszi a keresztényről alkotott látásunkat. A keresztény ember urához hasonlít, és Urunk ezt mondta róla, jaj nektek, amikor minden ember jót mond felőletek. Mert így cselekedtek a hamis prófétákkal is az ő atyáik. Lukács 6.26. És mégis, nem azzal a képzettel vagyunk-e a tökéletes keresztényről, hogy az szinte mindig kedves, népszerű ember, ki sohasem árt senkinek, akivel olyan könnyen ki lehet jönni. De ha ez a boldogmondás igaz, akkor az ilyen nyilván nem igazi keresztény. Mert a valódi keresztény nem olyan ember, akit mindenki dicsér. Urunkat sem dicsérték, és azt az embert sem fogják dicsérni soha, aki hozzá hasonlít. Jaj nektek, amikor minden ember jót mond felőletek! Így cselekedtek a hamis prófétákkal, de magával, Krisztussal nem így tettek. A következő tanulságra térek. Ez a természeti, újjá nem született embert érinti, s a következő. A testi ember, amint Pál mondja, ellenségesen viszonyul Istenhez. Bár beszél Istenről, de valójában gyűlöli Istent. És amikor Isten fia a földre jött, a testi ember gyűlölte és megfeszítette őt. És ilyen állásfoglalással van a világ ma is iránta. És ez az utolsó következtetéshez vezet, és pedig, hogy újjászületésre van szükség feltétlenül ahhoz, hogy valaki keresztjénné váljon. Mert kereszténynek lenni végső soron annyit jelent, mint Krisztushoz hasonlítani. És az ember sohasem lehet Krisztushoz hasonló, teljes átváltozás nélkül. Meg kell szabadulnunk a régi természettől, mely gyűlöli Krisztust és gyűlöli az igazságot. Új természetre van szükségünk, mely szereti ezeket, szereti őt, és így hozzá hasonlóvá lesz. Ha Krisztust próbáljátok utánozni, úgy a világ dicsérni fog. De ha Krisztushoz hasonlókká váltok, gyűlölni fog titeket. Végül tegyük fel magunknak egy kérdést. Tudjuk-e, mit jelent üldöztetni az igazságért? Ahhoz, hogy hozzá hasonlítsunk, világossággá kell lennünk. A világosság folyton leleplezi a sötétséget, és ezért a sötétség mindig gyűlöli a világosságot. Nem kell agresszívaknak lennünk, nem kell esztelenül viselkednünk, nem kell bölcstelenek legyünk, nem kell kirakadva állítsuk keresztény hitünket, nem kell semmit sem tennünk, ami üldözést vonna maga után. De azzal, hogy Krisztushoz hasonlítunk, elkerülhetetlenné válik az üldözés. Ám ez dicsőséges dolog. Örüljetek ennek, mondja Péter és Jakab, és Urunk maga mondja, boldogok vagytok, áldottak vagytok, ha ilyen a ti életetek. Ha úgy találod, hogy Krisztusért és az igazságért üldöznek, úgy megnyerted a végső bizonyságát annak, hogy keresztény vagy, hogy a mennyei ország polgára lettél. Nektek, mondja Pál a Filippieknek, nektek megadatott az a kegyelem a Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek benne, hanem, hogy szenvedjetek is ő érte. Filippi 1.29. És visszanézek az első keresztényekre, kiket a hatóságok üldöztek, és hallom, amint hálát adnak Istennek, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért szenvedhessenek. Isten az ő szent lelke által adjon nekünk nagy bölcsességet, jó belátást, megfontoltságot és értelmet a különbségtételre ezekben a dolgokban. Hogy ha valaha szenvednünk kell, tudhassuk bizonyosan, hogy az igazságért szenvedünk, s bírhassuk e boldogmondás teljes vigaszát és áldását. Amen.